A hétköznapi életben van egy olyan nyomtatványunk nekünk, hogy helyzetértékelés. Ki kell értékelnünk azt, hogy egy helyzetben a gyerekekkel vagy a felnőttekkel milyen élményeink, milyen kapcsolataink vannak. És most, amikor így bejöttünk, hogy elém jött ez a gondolat, a helyzetértékelés. Milyenek éltem meg az elmúlt pillanatokat, ugye itt szó van a beszédről, szó van az érzelmekről, szó van a közösségnek a gyakorlásáról is. Azt kell, hogy elmondjam, hogy nagyon hálás vagyok, és éreztem azt, hogy valóban itt van az Úr szeretete közöttünk, és valóban társak vagyunk a keskeny úton. Nem versenytársak vagyunk, hanem társak, akiknek szükség van arra, hogy egymást segítsük, és egymást támogassuk. Jó ilyen légkörben lenni, jó ilyen közösségben lenni, hisz visszatér majd az elkövetkező napokban, hetekben, hogy mit is éltünk meg Karcagon. Hogyan tapasztaltuk meg Isten szeretetét, hogyan tudtunk együtt beszélgetni. Kedves dolog volt számomra, hogy testvérek is ilyen nyitottak voltak, és tudtunk beszélgetni. Sok közös dolog van, amiben megélhettük, sok közös kapcsolódási pontunk van, de mégis egy dolog, ami nagyon-nagyon összeköti az életünket, Pál szavai, az Úr lelke. Az Úr lelke, a megtérésünk, a kereszt az, ami összeköti az életünket. Jó így élni, jó érezni, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, tudjuk azt, hogy kikre számíthatunk a nehéz időben, és tudhatjuk azt is, hogy most kikkel vagyunk együtt Isten színe előtt. Ez a Zsoltár nagyon ismerő Zsoltár, szokták, igen, gyakran felolvassuk, és egy nagyon ilyen felszólító módban kezdődik a Zsoltár, újjongjatok. Úgy is szokták nevezni, hogy imperatívus Zsoltár, tehát a felszólítás Zsoltár, cselekedni, tenni kell. Nem elég meghallani, nem elég elmondani, hogy jaj, de szép, de kedves vagy, igen, hanem mozdulni kell, cselekedni kell. A zsidó nép életében Isten megmondta, hogy mit kell tenni a mindennapi életben. Elmondta az Isten tiszteletnek, hogyan kell zajlania, hogyan kell ünnepelni, hogyan kell bemenni a szentek szentjébe, hogyan kell az áldozatokat vinni, hogyan kell évente háromszor felmenni a jeruzsálemi templomban. Az Úr azt mondta, hogy újjongjatok, menjetek, tegyétek, cselekedjétek meg. Nagyon kedves lehet ami számunkra, amikor nem egy olyan Istenben hiszünk, és nem egy olyan hit életet gyakorolunk, ami passzív, unalmas, egyhangú, hanem igenis azt tapasztaljuk, hogy igenis színes a mi élő életünk. Van benne megpróbáltatás, van benne nehézség, van benne tanástalanság, van benne, amikor nagyon erősek vagyunk. De milyen kedves, hogy dolog Isten részéről, hogy mindenre van válasz a Bibliában. Ha úgy érezzük, hogy el vagyunk fáradt, Uram, olyan fáradt vagyok, az Úr azt mondja, megértem. Megértem, hogy fáradt, megértem, hogy elfáradtál, megértem, hogy megterhelődtél. De az igében, ha belelapozzunk, akkor ott hogy megfáradnak a legkülönbek is. De ez ott van a csattanója, amikor azt mondja, de amiki az Úrban bízik, annak ereje megújul, és szányra kelnek, mint a sasmadrak. Úgy hiszem és tapasztalom, hogy igenis az Úr az életünk növekedéséért hozzátartozik. A növekedés hozzátartozik, a visszamertés hozzátartozik, amikor megtorpani, azt gondoljuk, hogy egy helyben van az életünk. Azért vannak ezek a dolgok, hogy Isten elé való járulásunk ne hiába való legyen. Megtapasztaljuk, hogy élő Istenünk van, aki karban tartja mi lelkünket, lelki életünket, karban tartja az Istenhez való hűségünket. Tehát felszólító ez a Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Hogyan újjongjunk? Felállunk és tapsolunk, táncolunk, csöndben vagyunk, hallgatunk. Én úgy hiszem és tapasztalom, amit láttam, egy a lényeg, az újjongás a szívből jöjjön, meggyőződésből jöjjön. Amikor örülök, akkor azért örüljek, hogy megtapasztaltam az Isten szabadítását. Nagyon kedves számomra az Isten szerint való öröm, amikor Dávidra gondolok, amikor vitte a frigyládát, és akkor ugye ismerjük az előzményeket, és amikor vitte, boldog volt, közöttünk van az Isten. És a frigyláda ott volt annak a jelképe, hogy közöttünk van. Tart bennünket az Isten, nem hagyott el bennünket. És ezért hatalmas öröm töltötte be Dávid szívét. Kedves testvérek, amikor énekelünk egy-egy éneket, imádkozunk, akár otthon, akár hol vagyunk, vajon eltölti ez a tudat az életünket? Így tudunk-e újjongni, és így tudunk boldogok lenni, hogy Isten közöttünk lakozik. Közöttünk. micsoda bátorság azt mondani egy hallandó embernek, hogy azt mondani, hogy Isten közöttünk lakozik. Isten valóban az emberek között lakozik. Isten, aki mindenható, mindentudó és mindenhol jelenlévő Isten, eljön ide hozzánk, törődik velem, a lefekvésemmel, felkelésemmel, az éjszakai nyugtalanságommal, kétségeimmel, bűneimmel, elrontott életemmel. Hiszem és vallom azt, hogy igenis Isten emberré lett. Emberré lett Jézus Krisztusban. De hadd idézek az Ószövetségből a 2. Krónika 6.18 verset, így mondta Salamon, vajon lakhatik-e Isten a földön az emberekkel, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak be téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Jogos a kérdés. Időben, térben korlátozottak vagyunk, de itt egy mindenható Istennel állunk szemben. Aki gondot visel ránk, aki beavatkozik a mindennap életünkben, aki látja nyomorúságunkat, látja az örömünket, látja a felszabadult életünket, teljes keresztmetszetben ismer az életünket. Közöttünk lakik az Isten, eljött közzénk hozzánk. Az Ószövetségben is nagyon megfogható volt az Izrael nép számára, hogy ott volt az Isten. Mózesre gondolunk, Józsuére gondolunk, a többi Isten nagygyermekére gondolunk, ott volt az Úr, megfogható volt, megszabadította az ő népét. Az ellenség ellen ment az Úr, hadakozott. Az Új Szövetségben pedig mi, akik azt mondjuk, hogy közöttünk lakodik az Isten, lakozhat-e közöttünk? Lakozhat közöttünk, mi pedig eljött az idő teljességében, és az Úr Jézus Krisztus, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Azért, hogy az emberiség között éljen. Azért, hogy minden fájdalmát, minden krízisét megélje, megtapasztalja. De példát mutatott abban az Úr Jézus, mennyire szerette az atyát. Azt is láttuk, hogy mennyire szereti az embert. És mennyire hűséges volt a mindenható Istenhez. Semmi nem tudta eltántorítani a küldetésétől. És mit tanulunk az Úr Jézustól, ahogy eljött, megüresítette magát. Ha nem üresítette volna magát, hiába olvasnánk az Új Szövetséget, akkor egy szép írások lennél. De amikor megélte az örömöt, hálát tudott adni az atyának, hálát adok neked, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől, és kijelentetted. Nem egyszerű dolog, amikor azt mondjuk, hogy valaminek a birtokában vagyunk, valaminek a tudatában vagyunk. Mi is hálát adni, hogy Isten igenis elrejtette az okoskodó, a kételkedő ember elől, hogy úgy szeret Isten ezt a világot. De nekünk, akik méltatlanok vagyunk, bűnösek voltunk, kétségeskedtünk, nem tudtuk, hogy hogyan fogjuk megélni az életünket, mégis közel jöttél hozzánk. Azért, mert az Úr Jézus azért jött, hogy a küldetését, az isteni küldetését betöltse. Nem egy passzív élete volt az Úr Jézusnak, abban is látjuk az evangéliumban, hanem tele volt aktivitása élettel. Folyamatosan emberek között élt, folyamatosan emberekre figyelt oda, mit élt meg, milyen fájdalma van, hogyan tudott feléjük közvetíteni az Isten szeretetéből. Így mondja az ige, Máté evangélium 20. rész, az embertias sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Kedves testvérek, az életünk csak úgy lesz teljes, úgy tudunk újjongni Isten előtt, hogyha szolgálunk. Ha nem passzivitásban vagyunk, hanem igenis szolgálunk. Ahogy éreztem itt a testvérek között, én úgy éreztem, hogy itt tényleg munkálkodnak, teszik a testvérek a dolgaikat, és látszik, hogy egy testben vannak, egy a lényeg, egy a cél. Krisztus teste erősödjön. Krisztus testében minél több ember beépüljön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Hogyan járulhat az ember Istenhez, hogyan szólíthatjuk meg az Istent? Alkalomattán, vagy netán bármikor. Úgy mondja az ige, hogy hív segítség, aki ugye hívjuk segítségül az Úrnak nevét. És mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. A megtartatik, megszabadul. Annyira kidomborítik az én életemben ez a fogalom, hogy megszabadul. mikor itt a 21. században azt mondjuk, hogy megszabadulni, akkor mindig arra gondolunk, hogy ugye felszabadulni egy idegen uralom elől, de most pedig megszabadulni az embernek a lelke, a gonosznak a terhe alól. Felszabadulni. Ez csak úgy lehet, hogyha szolgáljuk az Istent, ha követjük az ő parancsolatait. Ha szolgálatról van szó, miként kötelezzük el magunkat Istennek? Nem egyszerű dolog manapság elköteleződni valakihez, egy közösséghez, főleg Istenhez, akit nem látunk, de mégis beszélnek róla, de mennyi lesz belőle valóságos nekem abból az Istenből, akiről beszélnek? Annyi lesz az övé, amennyit Isten népe vissza tud tükrözni, amennyit át tud adni Isten szeretetéből. Ahhoz, hogy az ember meglássa, megértse azt, hogy én Istennek, Isten méltó a dicséret és a szolgálatra, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a háladás napján el tudjuk mondani, amikor megkérdezik, hogy kik is vagyunk mi. Ugye eljöttünk ma reggel ide feleségem, meg kik is vagyunk mi, kik vagytok ti? Volt egy ilyen munkahelyem, ahol tudták, hogy keresztény vagyok és Bibliát olvasok, idős emberek között dolgoztam, és nem tetszett ez az embereknek, hogy jó kapcsolatom volt ott az idősekkel egy valakinek, és megkérdezte, hogy ki vagy te? Ki vagy te? Mert volt különböző felekezetek voltak, és mindenkivel olyan kontaktust megtaláltuk. Imádkoztunk, beszélgettünk, családértnek a terhét hordoztuk. Ki vagy te? Testvérek, kik vagyunk mi ebben a világban? Tudjuk a nevünket. De Isten mit gondolt rólunk? Tudjuk-e azt, hogy mit tervezett felőlünk? Milyen terve van még az Úrnak? Mit kell betölteni? Az alkotó, a mester, ő jól tudta, jól tudja, hogy mire tervezett bennünket. Mire alkotott meg ebben a világban? Arra, hogy fénykedjünk az Úr örömében. Abba arra hívott el, hogy újjogjunk és hálát adjunk az Isten szeretetéért. Másik nagy kérdés. Miért születtem? Nem az élettartam fontos, hanem a tartalom. Születhetnek, lehetnek emberek 70-80 esztendők, ha csak tartalom van. De ha tartalom van, akkor jó belenézni abba az életbe. Jó hallani a beszélgetését. Jó megérteni azt, hogy Isten miken vezette keresztül. Nemrégen találkoztam egy 70-valahány éves nénivel, és beszélgettünk. És egyébként egy ilyen nagyon kimért volt, egy kicsit úgy tartottam is, úgy óvatos volt, Istenem, hogy fogunk itt beszélgetni, de nagyon bizalmas beszélgetés alakult ki, amikor elkezdett beszélgetni. Úgy örülök, amikor ilyen dolgokat beszélgetünk. És ahogy az idő telt, egyre inkább elmondta. Amikor gyerek voltam, 7-8 éves voltam, és ezzel valaki azt mondja, emlékszek rá, tudja János, emlékszem arra, amikor a nagymamám úgy imádkozott, Úr Jézus, kérlek, soha se halljon ki a te unokám szívéből a te neved. Közel 70 esztendőnek kellett eltenni ahhoz, hogy visszatérjen. És miért született ebbe a világban? Azt gondoljuk, hogy az az időszak, amit az Úr nélkül töltött, hiába való. Isten nem tudott arról az időszakot, dehogy nem tudott, tudott róla. Az Úr várta, hogy mikor fordul vissza. És miért kell erről nekünk beszélni másnak a harcáról, másnak a visszafordulásáról? Hogy tanuljunk belőle, tanulság legyen a mi számunkra, hogy Isten szeretete nem változik meg. Lehet, hogy 10-20-30 évet vár, azért, hogy visszaforduljunk. De lehet, hogy mi van akkor, hogyha ma el kell mennem. És nem történt meg a helyreállás az én életemben. Mi van akkor, hogyha nem tudok újjongani és magasztalni, megköszönni a kegyelmes Istennek az életet, az áldást, amivel elhamoz engem? Mi van, ha nem tudok elmenni? Mi van, ha visszajön az Úr Jézus? Azért ez mindig ott van az ember életében. Mi van ma? Mit mond az ige? Ma, ha az ő szavát hall. Ma! Ma! Ma, ha az ő szavát halljátok, ugyancsak egy nagyon kedves történet jut eszembe, egy 80-valahány éves nénit látogattam, és a mára tette nagyon a hangsúlyt. Ez a néni egy forgatták, nagyon fekvőbeteg volt, és látogattam, és egy kicsit úgy rösteltem, és magam még egész fiatal voltam, és akkor beszélgettem az Úr szeretetéről, jóságáról, érdeklődött a családom után, János, hogy te volt, milyen volt a hétvége? És akkor emlékszem egy beszélgetésre, János, nagyon óvatos legyen mindazt, amit az Isten maga elé visz minden nap. élje meg, még egyszer nem jön vissza a ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, ma, hogy hálát adhatunk az Istennek, magasztalhatjuk, nem biztos, hogy holnap újra adatik. Egy szóval keresi az ember, keresjük a megnyugvást, keresjük az elismerést, keresjük az elfogadást. Ha talán össze szeretnénk foglalni, keresjük a szeretetet. Isten a szeretet. Isten eljött az Úr Jézus Krisztusban, aki megéreztette velünk, mit jelent a szeretet. És annyi mindent keres az ember, keres elismerést, keres sikert, jólétet, mindent, de valahogy a szeretet nem. Mert a szeretetet úgy külön választjuk, szelektáljuk. Ez a szeretet, hogyha alkalmazkodik hozzám, akkor szeretem. Ha más a vélemény, akkor már nem szeretem. Pedig az ige, és az Úr nem azt mondja, hogy választható, vagy alternatíva a szeretet, azt mondja az Úr, szeresd. Megint csak parancs, felszólítás. Szeret, szeresd. Nem érzelem kérdése. Szeretni kell. Ha az Úr Jézus szerette a latrokat, szerette, akik meg akarták ölni, és aggódott érte, és fájt a szíve, akkor az ő gyermekeinek is ezt a érzelmet, ezt a hitet kell képviselni. Egy történetet hagyd mondjak el, egy a szeretetről, remélem sikerült érzékeltetni, hogy mi is a szeretet lényege, hogy a szeretet egy asszony otthon volt, és három vendég érkezett, kiment az udvarra, látott három idős férfit, és akkor beinvitálta a házába. És mondták, megkérdezték, hogy itthon van-e a házura, mondta, hogy nincs. Majd megérkezett a házura, és elmesélte a felesége, hogy van itt három idős ember, és kértem, hogy jöjjenek be, de nem jött. Mondta, a férj is egy jó lelkű ember volt, így mondjuk, finom, nemes lelkű volt. Mondta, hogy hívja be őket. Az asszony kiment a három férfihez, és mondta, hogy hát jöjjenek be. Nem volt vége itt a beszélgetésnek, hanem a három ember közül egyikük azt mondta, menjen be újra a férjen, és mondja el, hogy itt van a jólét, itt van a siker, és itt van a szeretet. Egy valakit lehet csak behívni. Visszament az asszony, és elmondta a férjének, hogy ki ez a három ember, jólét, siker és a szeretet. Hát azt mondta a férj, ugye a férfiak így gondolom, a jólétet hívjuk fel. Akkor mennyire könnyebb lesz az életünk. Az asszony mindjárt az a siker, ugye, siker, látványos, stb. Hát ez sem volt a legjobb. Ott volt a menny, aki hallgat ezt a beszélgetést, és azt mondta, hogy hát hívjuk be a szeretetet. Megegyeztek, hogy akkor hívjuk be a szeretetet. Az asszony miután kiment, és elmondta az asszony a három férfinek, hogy igen, szeretnénk, akkor a szeretetet szeretnénk behívni. És ahogy a szeretet feláll, megy utána a jólét, és megy utána a siker. Az asszony megdöbben, hát én csak a szeretetet hívtam. És azt mondja a szeretet, hogy ahova a szeretetet behívod, akkor ott lesz a jólét és a siker is. És így mondja, hogy ha a sikert hívtad volna be, vagy a jólétet, akkor egyedül ment volna be, de a másik kettő kint maradt volna. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy erre vágyunk, a szeretetre. Sok pót cselekvése van az embernek, szeretni pótolni ezt a hiányt a lelkében. És a legnagyobbat nem hívjuk be az életünkbe, a szeretetet. Az ember a legnagyobb dolgot, legnagyobb szemét nem tudja behívni a szívébe. Uram, a szeretet, jöjj be, legyél itt. Ma a szeretet, ha bent van az életünkben, bent van egy közösségben, annak a közösségnek, annak az élethelyzetnek, az minden zegzugát betölti. Jöhetnek viharok, jöhetnek ezerféle bajok, de megmarad a közösség, mert bent van a szeretet. És így tudunk tovább menni. Hogyha a szeretet a szívünkben van, Istenhez való elkötelezettségünk ott van a szívünkben. És azt mondja a Zsoltáros, menjetek be kapuin háladással, udvarába, dicséretekkel, adjatok hálát neki, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, hűsége, nemzedékről nemzedékre. Itt megint felszólít bennünket az ige. Kikhez tartozik a dicséret és a háladás? Az Úr gyermekeihez. És hogyha szokatlan nekünk az, hogy hálát mondjuk, kifejezzük az örömünket Isten felé, akkor valami sántít. Pedig menjen, így mondja az ige, menjetek be, fel vagyunk szólítva, menjünk testvérek, tegyük, mondjuk. A háladás, az ének, az imádság. Ugyancsak egy történet jut eszembe, nem régen történt, hogy az imádság, a hálát kimondani, nem egyszerű dolog itt a mindennapi életben. egy idős nénivel beszélgettem, találkoztam, és elmondta azt, hogy ő nem szokott imádkozni közösségben, mert hát én nem tudok olyan szépen imádkozni, hát tudjuk, amikor mi is ezt így kifogásoljuk a dolgokat, hogy mennyi minden érvet felhozunk, és akkor beszélgettünk, nem akartam erőszakos lenni, de mondta, hogy néhány dolgot felhozom igéből, hogy mit is kell mondanunk. A Zsoltár tele van áldással, hálaadással, kimondással. Hát végül is az történt, hogy ez a néni ezen a látogatáson, mikor oda került a sor, hogy imádkozzunk, akkor kinyitotta a száját, és imádkozott. Amit nem tett meg hosszú időn keresztül, ott volt benne a görcs, ott volt benne a tehetetlenség. Én nem tudok olyan szépen imádkozni, mint a Csaba testvér. Nem tudok úgy imádkozni, nem imádkozok. Pedig az Úr abszolút nem azt nézi. Mire a mennybe jut, minden helyre jön. Minden kiejtési hiba, minden szókiejtésnek a problémája, mennybe jut, tökéletes lesz Isten előtt. Egyet kér az Úr. Menjünk be, és adjunk hálát. És azt mondja, hogy miért is kell hálát adni? Miért menjünk be a gyülekezetbe? Miért menjünk el Isten tiszteletre? Miért menjünk el Biblia órára? Lehet ezeket a dolgokat mondani. És akkor felsoroljuk azt, hogy miért nem megyünk el. Itt pedig azt mondja a Zsoltáros, mert, ugye ismerős ez az ok, mert. Hát én azért nem megyek el, és azért nem teszem meg, mert. És a kifogásokat soroljuk felfele. Képesek vagyunk 2 percig is sorolni. De most Isten azt akarja, hogy menjünk meg, amit eddig nem tettünk meg, tegyük meg. És akkor elmondja, hogy miért. Mert jó az Úr, testvérek, érezzük, hogy jó az Úr. Megállt bennünket, kifejezi az Istenhez való viszonyunkat. Örökké tart szeretetem. És akkor mit olvassunk a 103. Zsoltárban, egy kicsit odébb lapozunk? Ott nagyon bőségesen és nagyon kedvesen mondja el az ige, ami megint az emberi létnek a fontos kérdései, amire egyértelmű választ kaptunk. És ezt úgy mondván karban kell tartanunk, ahhoz, hogy gondolatunkban, lelkünkben ez elevenen éljen, beszélni kell róla. Ami kedves, ami számunkra, testvérek, az bárkivel találkozunk, bárhol találkozunk, lehet, hogy már 5-ször elmondtuk, de elmondjuk. Vajon az Isten igéje nem-e ilyen formán akar munkálkodni az életünkben? Megváltoztatta az életünket. Meggyógyította betegségeinket. És a 103. Zsoltán pedig így mondja, miért kell hálát adni az Úrnak. És azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, hogy mennyi jót tett veled, megbocsátja minden bűnödet. Nem tudom, jó helyen hangzik ez az ige, megbocsátja minden bűnödet. Én úgy hiszem, hogy nekem szól ez az ige, megbocsájtotta bűnömet, minden bűnömet. A múltbelét, a jelenbelét, és nagyon törekszem, hogy keveset hibázzak, de sajnos hibázom, és megbocsátja az Úr, mert a kegyelem itt van ezen a földön. Megbocsátja minden bűnömet, és itt a bűn megbocsátásnál hagy gondoljak arra a háladás kapcsán is, hogy hogyan bocsájtatik meg nekünk a bűnünk. A mi atyánkban azt szoktuk mondani, miképpen mi is megbocsájtunk. Ahhoz, hogy az én gyengeségem, hibáim el legyenek törölve, a tenger mélyébe legyenek vetve, és soha senki ne feledkezzen meg kell nekem is lépni, ezt én vagyok, akinek első lépést meg kell tennem. Megbocsájtani. Nem egyszerű dolog elengedni érvek nélkül, de az Isten ezt akarja, hogy szabadok legyünk. Bárhol vagyunk, bármikor szól hozzánk, hogy áldjad én lelkem az Urat, akkor tudjuk elmondani, Uram, köszönöm életemet, köszönöm a szeretteimet, köszönöm az élethelyzetet. És így mondja tovább az ige, amikor áldani és magasztalni kell az Urat, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, betölti javaival életedet. Testvérek, ezekre a dolgokra nagyon nagy szükségünk van. Nem csak lelki gyógyulásra van szükségünk sokszor, fizikai gyógyulás is szükséges, hogy Isten tartson bennünket. Nyilván lehet, hogy nem fogunk megfiatalodni, de Pál apostolnak is azt mondta, hogy elég nekem az én kegyelmem. Ha az Úr kegyelme, az Úr lelke a szívünkben él, a fájdalom ellenére is túllátunk a szenvedéseken. Úgy beteljesik rajtunk is, hogy ámbar a fiú a szenvedések által meglátta. a szenvedések által, a könnyek által nagyon messzire el tudunk látni. Olyan dolgokat fedezünk fel a világban, amit eddig nem tapasztaltunk meg. De ezt nem lehet kiiktatni az életünkből. És Bető megváltja életed a koporsótól, amikor azt tudni, hogy üdvösségünk van, amikor örök életünk van, amikor azt érezni, hogy nem vádol a lelkiismeret. Hatalmas dolog. Hatalmas dolog, amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, és emlékszek rá, egy nagyon visszafogott, egy ilyen zárkózott valaki voltam, és amikor a gyülekezetben voltam, én mindenkit ilyen glóriás angyalnak láttam, és azt kérdeztem, hogy én miért vagyok itt? Ha tudnák, hogy mi minden terheli a szívemet, és micsoda a lelkiismeret furdalásom van, miért vagyok én itt? De olyan kedves volt az Úr szeretet, az Úr lelke, hogy nem azt szerint cselekedett velem, hanem az ő nagy irgalmassága szerint. Bevitt a vendégfogadóházba, kitisztította a sebeimet, meggyógyított, lábra állított, és gondoskodott később is rólam. És ezért tudom azt mondani a mai mindennap életben is, hogy az életünk előre meneteléhez elengedhetetlen, hogy a bűneink meg legyenek bocsájtva. Betölti javaidat életeddel. Nem arra gondol a Zsoltános, hogy itt ugye milyen luxusba fogunk élni, hanem az igés azt mondja, mindennapi kenyerünket, amelyek ezt kérjük. Van ruházatunk. Szerintem nagy kegyelem, amikor ezek az alap dolgokat meg tudjuk tenni az Úr szeretetével. Amikor nem nélkülözünk ilyen formán. És még Isten javaihoz mi tartozik? Az a bizonyosság, hogy velünk van, közöttünk lakozik, és bennünk van az Úr. Nem mindegy, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Szolgálni az Urat nem egyszerű. A szolgálat ugye mai világban, mai mindennapi életben ez a szó szolgálni egy kicsit ilyen gyengességet, kiszolgáltatottságot, egy ilyen lenézést jelent. Isten népe között pedig épp felemeltetés, megtiszteltetés jelent. Amikor szolgálhatok az Úrnak, és olyan kincseket gyűjthetek, amit a rozsda és a moly nem emész meg. Emberek nem nagyra becsülik, de amikor megteszem és érzem, hogy boldog vagyok, örömmel tölt a szívemet, emberek nem értékelik. Egy valaki értékeli, az Úr értékeli, mert ő érte, és az ő nevében tudjuk ezt megtenni. Milyen legyen a mi szolgálatunk, mindig fel szoktuk tenni, hogyan szolgálhatunk. Mindig csak az a szolgálat, az a látványos, ugye, hogy ide kiállunk, beszélünk. Nem igazából ez is fontos Isten számára, de Isten számára, ha visszatérhetek egy kicsit a élet rendezéséhez, hogy a szolgálatnál fontosabb az Isten tiszteletnél, most nagyon érdekes dolog, úgy gondolom a testvéreknek, hogy de az Isten tiszteleti fontosabb az életrendezés. Hogy olvassuk az igében? Ha ugye mielőtt ugye leülünk, és ha valakinek panasza van ellene, menj vissza, és rendezd le. Testvérek, a szolgálat is csak úgy lehet rendben, úgy csinálhatjuk, úgy tehetjük teljes szívvel, és úgy várhatjuk Isten szeretetének a megnyugvását, hogy a hátam mögött lévő dolgok rendben vannak. Ha tartozom valakinek megbocsájtással, szeretettel, mulasztással vagyok, le kell rendezni, és utána tudok menni. És ezt én azért merem így elmondani, sokszor úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, filozófálás, de én ezt látom, hogy ez valóságos. Mindennapi életben is szóval ütős dolog. Ütős dolog. Felszabadítja a lelkünket a jónak a megcselekvésére, mert Isten támogatja az életünket. Hadd legyen életünk igazi szolgálat, hadd legyen Istenért, az Úrért, főleg akkor, amikor nem látják emberek, hanem csak egyedül az Úr látja. Milyen kedves dolog, hogy készülhetünk az örökké valóságra, és hogy ismerjük azt a gondolatot, az igéből, azt az igészakaszt, amikor várnak bennünket, és akkor mennyílik a menny előkapuja előttünk, és az Úr úgy fogad, gyertek én atyámnak áldottai, örökéljetek ezt az országot. De hagyj hozzak most egy embert így elénk, amikor mit fognak rólunk mondanak. Mit fognak rólunk mondani? Ha hamarabb elmenjünk, mint mások. A szentség, a tisztaság, bemenni, hálát adni Istennek. Ahogy az elején hoztam, Dávid volt az, aki ugye felszabadult lélekkel, szokatlan módon imádta az Istent, és hálát adott az Úrnak a két ládáit, hogy közöttük van. Dávidról, ha olvassuk, nem tudom, a testvérek emlékeznek erre az ige szakaszra, de érdemes megnézni, nagyon komoly gondolat van bennem. Dávidról ezt írja az apostolok cselekedőjéről Lukács, evangélista. Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált. Dávid a maga nemzedékében Isten akarata szerint szolgált. Vajon rólunk milyen bizonyítvány van kiállítva? Isten akarata szerint szolgálunk. Érzékeljük, hogy kellene valamiben változtatni, vagy azt érezzük, hogy ez már maximum, amit megtettünk. Amíg itt vagyunk a Földön, úgy hiszem, hogy küzdünk a teljességért, a tökéletességért, hogy belépjünk Isten országába, akkor ez azt jelenti, hogy most hiával vagyunk még. Hiával vagyunk, és újabb kihívások elő fogunk megállni a háladás napján, és erről kell, hogy beszéljünk. Előre tekintünk. Nem mindegy, a manapon mit mondanak majd rólunk. Kívánom a kedves testvéreknek jó magammal együtt, hogy a magunk nemzedékében Isten akarata szerint szolgáló gyermekei legyünk ebben a világban, Isten dicsőségére. És ha már előre is tekintünk, akkor mit tegyünk, mit változtassunk? Kell-e még változtatni az életünkön? Mi az, ami felhívja a figyelmünket? Ezt egy nagyon érdekes történetet olvastam, illetve pontokat olvastam, és megragadott engem, és gyakran szoktuk Noé életét előhozni, hogy Noé ugye milyen lelkülettel volt, mennyire ki volt rakva a kritizálásnak, mindenféle dolognak, de mégis Isten lelke vezette, és amikor ugye a hajó megfeneklett, akkor áldozott az Istennek. Ahhoz, hogy mindaz, amit az életre tudni kellene, megtanít bennünket a Noé bárkája. Néhány pontot hagyj mondjak el, testvérek. Nagyon fontos, hogy ne késjük le a bárkát, mielőtt bezáródik. Emlékezzünk arra, hogy oda mindenki bemehetett, nem volt személyválogatás. Ne törődjünk a negatív kritikával, hogy a gonosznak az a dolga, hogy vádoljon bennünket. A biztonság érdekében mindig ketten dolgozzunk. Ez megint ugye, ami délelőtt is volt, kettőnek jobb, mint egynek. Kedves testvérek, itt tovább még két gondolat van. Emlékezzünk arra, hogy a bárkát amatőrök építették, a titanikot pedig profik építették. Noé bárkája megmaradt. Amit Isten keze készített, kiállta a vihar próbáját. A titanik összeomlott. És az utolsó ponton pedig az, nem számít a vihar, testvérek, ha Istennel vagyunk, a végén vár a szivárvány. Még egyszer ezt a mondatot, és hagyj legyen ez befejező, így a háladó nap alkalmával, amikor benne lehetünk a hajóban, az Isten kegyelmében, nem számít a vihar, ha Istennel vagyunk, a végén vár a szivárvány. Nem számít az, hogy milyen küzdelmes lesz az életünk, ha Isten velünk van. A végén ott vár bennünket az Úr. Adja meg az Úr, kedves testvérek, hogyha itt a földi életben nem is találkozunk, de ott az örökké valóságban tudjuk azt, hogy találkoztunk, és örüljünk a találkozásnak. Amen.
Mi Urunk, hogy Te felszólítod bennünket, hogy újongjunk előtted, hogy menjünk be kapuidon hálaadással, és mindezt azért tehetjük, mert Te szeretsz bennünket, mert Te hűséges vagy hozzánk, mert Te jóságos vagy hozzánk. Jó tehát ebben a földi életben Téged meglátni, és mindezt megtapasztalni Te tőled, hogy árad felénk a Te szereteted Jézus Krisztusban. Árad felénk, és tapasztalhatjuk, átélhetjük jóságodat, kegyelmedet és irgalmadat. Bocsáss meg, ha mégis valahogy elfelejtjük, vagy nem gondolunk rá, és nem tudunk napközben újongani, nem tudunk örömmel szolgálni, pedig minden területen szolgálhatnánk örömmel Te neked. Nem csak akkor, amikor az imaházi szolgálatról van szó, nem csak egy lelkésznek lehet örülni a szolgálatban, hanem mindennapi munkánkban is neked szolgálhatunk, ha rád nézünk, rád tekintünk, és előtted újongva hálát adunk. Segíts erre bennünket, Urunk Istenünk, ilyen látásmódra, és áldunk, amikor tudjuk ezt tenni a Te segítségeddel. amikor engedünk a te felszólításodnak, fölbátorítjuk a saját lelkünket is, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egyszer csak elkezdünk téged áldani munka közben, elkezdünk rád gondolni mindennapi tevékenységeinkben, és egészen más lesz a mi arcunknak virulása, egészen más lesz a gondolatvilágunk, érzésvilágunk, mert áthatja a te veled való együttlét, a közösség áldása, az előtted való lét. Köszönjük, Urunk, hogy most is előtted lehetünk, és kifejezhetjük hálántat, dicséretünket, magasztalásunkat te neked. Hálásra megköszönjük a te igédet is, és köszönjük, hogy elvégzi a munkát. Hagy tudjuk azt forgatni is, amikor innen elmegyünk, és hagy munkálja ki még jobban a mi életünkben a hálaadás gyümölcsét. Amen.